Majnek Antal nyugalmazott püspökatya nagyböjti lelki gyakorlatának első részét hallhatják, melynek címe irítség.
Az a csúnya bűngyökér, amiről Jézus azt mondta, hogy a sátán irítsége miatt jött a halál e világba. Érdemes tehát megnézni ezt a szívünkbe, mert lehet, hogy mindenkiében ott van, kisebb, nagyobb mértékben, hosszúságban, mint az a tarackott a földben. Az a csúnya gaz, amit gyökerestül kell kitépni ahhoz, hogy többet ne jöjjön ki. Az irigy kutya kifejezés jutott eszembe először, hogy én nem sokat láttam kutyákat irigykedni, mert nekünk mindig csak egy kutyánk volt, de nem olyan régen egy vendég jött hozzánk egy kiskutyával, és amikor odahajoltam hozzá simogatni, akkor az én kutyám lehorgasztott fejjel megy hátrafelé. Na, Rexi, gyere már vissza, mi bajod? Visszanéz, de olyan szomorúan nézett rám, hogy el nem hiszitek, még a kutya arcán is lehetett látni azt a furcsa szomorúságot. És akkor nevettünk föl, hogy tényleg irigy, mint a kutya. Nem bírta nézni azt, hogy én a másik kutyát simogatom. Érdemes tehát bennünk is megnézni, hiszen a természetünk nagyon elromlott az eredeti bűn óta, illetve a mi gyerekkortól már elkövetett bűneink óta. Isten tudja, hogy mikor kezdődött ez az irigység bennünk, akár a testvér felé, akár valamelyik iskolatárs felé, munkatárs felé. Egy biztos, hogy az irigység az olyan, mint a ruha moly, rágni tudja az ember szívét, lelkét, és bizony elemészti. Nagyon félelmetes példákat hallhatunk a Bibliából, hiszen ott van rögtön a második oldalon Káin és Ábel testvérpárnak a viselkedése. De csak találgatni tudjuk, hogy Káinban mi volt az, ami elrontotta a jókedvét, a hangulatát Ábel testvérét látva. Egy nagyon valószínű, hogy biztos az irigység született meg benne. Az irigység, amely már Éva, Ádám bűnbeesése óta ott kezdődik el, indul el hódító útjára. Bizony Ábel nem is értette talán, hogy mi a baja a testvérének, hiszen nem tudta elmondani neki. De Káin irigységét az Úristen is figyelmezteti, hogy ott van már, mint egy fenevad. Ott van az ajtaja előtt. Zavarja el, tagadja meg. És mivel ő beengedte a szívébe, tudjuk, hogy milyen szörnyű cselekedet született belőle. Nagyon fontos tehát a hangulatunkban is észrevenni, hogy miért romlott el például a jókedvem, a hangulatom. Mitől ment el a békém? Romano Guardini is írja az egyik levelében, hogy nagyon fontos hamar utána nézni ennek, mert ha azt mondja, a buskomorság eltölti a szívedet, akkor az egész napra elrontja a kedvedet. Igen, fontos tehát fölismerni, hogy mi is az oka. És ha fölismerted, hogy például az irigység ennek az oka, akkor nagyon fontos, hogy hamar tagad meg. Ez nem én vagyok, Istenem, én nem akarok ilyen lenni, hiszen te jót teremtettél, mindent és mindenkit jónak teremtettél. Hogy ez most miért volt bennem? Nem értem még, de majd a csöndben biztos, hogy meg fogod mondani, hol van az a régi seb, amely úgy látszik elfertőződött, elgennyesedett, és odaengedem az evangélium Jézusa elé, hogy gyógyítsa meg. Az Úristen fertőtlenítő napja elé rakom, hogy ezt pusztítsa el. Lehet, hogy ez újra és újra elő fog jönni, de nem kell kétségbe esni. Az Úristen szeret téged. Az Úristen nem utál téged, csak a bűnt utálja és a bűn okozóját. De hát az se. Igazából nem értjük, az Úristen miért utálja, gyűlöli a sátán és az ördögei, ha ő nem tud más csak szeretni. Aztán, ha tovább megy ez az irigység az emberben, tovább dolgozik, akkor az addig nem nyugszik, amíg az irigyelt személy, személyeket nem ócsárolja. Először csak a rossz dolgaikat gyűjtögeti, a bűneiket, hibáikat, és azt általában nem a szemébe, hanem a háta mögött terjeszti. És próbálja azt az embert lekicsinyíteni, vagy rágalommal bizony befröcskölni, mások előtt elrontani az ő hírét, esetleges jó hírét. Ez a mások becsületét, tehát elrontó viselkedés, ez bizony már nagyon veszélyes, mert ezt már támogatni fogja a harag ördöge is, amiről nem sokára elmélkedünk. Ezek általában egymást húzzák aztán az ember ellen, akit próbálnak teljesen tönkretenni és fogságba ejteni. Még érdemes arra is fölfigyelni, hogy az irigy ember az mindig figyeli azt a másikat. Eszembe jut a Tűzszekerek című film. Megdöbbentő, hogy a két főszereplő milyen más. A futásban szinte egyenlőek, a tehetségük szinte egyenlő. Sőt, úgy tűnik, hogy az a másik még erősebb. Mégis ez a főszereplő, ez a keresztény lelkész, skót ember, fiatal ember, az nagyon boldogan fut, és mások örömére fut. Azért megy bele ebbe a versenybe, mert látja, hogy övéinek örömet okoz. Ez az ő motivációja. A másiké viszont, hogy ezt legyőzze. És azt mondja egyszer az edzője, nézd csak meg a filmen, te amikor futsz, mindig ránézel, és ezért veszítesz. Egy másodpercet, vagy még kevesebbet. Ne nézz a másikra. Fussál te magadnak. És ez úgy megragadott ez az edzői jó tanács, hogy valóban figyelni kell arra, hogy te miért futsz, te neked miután kell futni. Az Isten akarata hozzád hogyan szól, és te az Isten rád vonatkozó akaratát teljesítsed. És ha másokat látsz jól futni, jobban futni, akkor örülj neki, hiszen Isten kegyelméből az ő talentumait használva fut, és vannak sikerei. De ha te az ő sikereinek nem örülsz, ha te a másik örömével nem tudsz együtt örülni, akkor az már nagyon valószínű, hogy az irigység gyökeréből születik. Ha fölismered, tagad meg, zavard ki, hiszen erre az exorcizmusra kaptál az Úristentől elegendő kegyelmet, különösen te keresztény ember, különösen az, aki hitoktatásban részesült, a Bibliát olvassa, az fölismeri, különben valószínűleg tartom más is, aki gondolkozik, aki önmagát kezdi megismerni, az is fölismeri, hogy ez milyen undok gyökér, amelyből nem akarja, hogy többet egy rossz reakció szülessen. Apropó reakció. Az embert állandóan érik ilyen-olyan akciók. Ha te ösztönösen reagálsz ezekre, és nincs elegendő időd, vagy nem hagysz időt arra, hogy egy picikét legalább meggondoljad, hogy hogyan reagálsz erre, akkor nagyon valószínű, hogy ebből az ösztönös bensődből jön ez a reakció. Nem tragédia, ha kijön valami rossz szó, ha kijön valami rossz cselekedet, akár utólag is még felismerheted, miből született ez, és nagyon-nagyon hasznos lesz akkor ezt néven nevezni, és kiűzni a fejedből, a szívedből. Emlékeztek arra, amikor Jézus már a pásztor, az evangelizátor egyszer hazajön az ő szülőfalujába, Názáretbe, és akkor felolvassa Izajás prófétától azt a gyönyörű, szép proféciát, amit éppen ő róla mondott el az Úristen? A názáretiek először csodálkoznak, tényleg milyen gyönyörűséges ez. Sőt, még amikor Jézus azt mondja, ez most, itt és most megvalósult, még arra is csak néznek, és egyszer csak valaki a rossz szellemétől indítva azt mondja, de hát emberek ébresztő, Hát ez ugyanolyan, mint mi. Hát ismerjük az ő apját, anyját. És el rögtön, mintha így megrázná magát a kutya, egy titokzatos haragra ébrednek. Egy gyilkos harag ébred bennük. És kivonszolják Jézust a város szélére, és meg akarják ölni. Lehet, hogy később egyik-másik fölébred. Hát miért csináltam én ezt? Miből fakadt ez bennem? Vagy még szörnyűbb, amikor a farizeusok neki mennek Jézusnak. Amikor látják, hogy igazat mond. Amikor látják, hogy csodákat tesz, jót tesz, a betegeket meggyógyítja, a halottakat föltámasztja. És megdöbbenünk azon, hogy éppen Lázár feltámasztásakor azt mondják egymás közt, nem csak őt fogjuk megölni, de Lázárt is. Honnan eredhet ez az abnormális reakció? Ember, állat nem tesz ilyet. Az ördög így a hatalmába tudja keríteni az embert. Ha az irigységet nem tagadja meg időben, ha nem zavarja ki a fejéből, ha nem igyekszik Isten segítségével ezt kiégetni az ő fejéből, szívéből. Bizony, ha az irigység szellemét, az ördögét beengedi a szívébe, akkor az rágra rágja, tönkre teszi teljesen, mint azt a kertet, amit ha nem gondoz valaki, akkor bizony nem csak a tarhoz, de a többi gaz is teljesen betölti. Sőt, hozzátenném, ha a kert példát mondtam, érdekes, ott, ahol az ember elkezd kapálni, valami jót ültetni, ott jelenik meg a gaz. Ott a réteken, a mezőkön nem találod meg. Az az ember éppen, aki elkezdi már a szívét gyomlálni, ott fog próbálkozni újra és újra, és téged a hatalmába keríteni. Nagyon vigyázzunk tehát arra, hogy ne kerítsen a hatalmába téged. Olyan tanácsadókra ne hallgass, akik ezt erősítenék benned. Ellenkezőleg, boldog vagy, ha van olyan testvéred, barátod, ismerősöd, munkatársad, hát az a legjobb, ha férjed, feleséged, aki figyelmeztet erre. Mert sajnos a Biblia megint erre is hoz egy szörnyű rossz példát. Amikor Áháb látja, hogy a Nábot szőlője sokkal szebb és jobb, és akkor megkívánja. 10. parancsolat, biztos, hogy súgja neki a lelki ismerete. Ne kívánd a másik tulajdonát. Ott már kezdődik az irigység munkája. És ő nem tud pihenni, nem tud aludni, forgolódik, a falnak fordul, falhoz fordul, és jön a felesége, mi bajod? Elmondja neki, ó, te ostoba, várjál csak, mindjárt elintézem én. És tényleg Nábotot két hamis tanú segítségével a bíróságon halálra ítélik. És akkor Áháb elmegy abba a szőlőbe boldogan. Milyen szörnyű ez. Minden normális gyerek, minden normális ember érzi ezt. Nagyon fontos tehát, kedves testvérek, mindannyian kell, hogy lássuk, honnan erednek ilyen-olyan negatív reakcióink, akár beszédben, akár cselekedetekben. Mert bizony erre csak egy gyógyszer van, de az tökéletesen jó. Ugye sok-sok betegségre már megtalálták az ellenszérumot, vagy megtalálták akár utólag is a gyógyító, szabadító gyógyszert. Milyen nagyon vágyik most erre a világ, hogy erre a vírusra megtalálják. Ezért imádkozzunk, mert sok a imádságát az Úristen meghallgatja. Ahogy emlékeztek a sziámi ikrek agyának fejének a szétválasztásáért, Isten tudja, hány ezer, százezer, talán millió ember is imádkozott, és sikerült. Tehát itt is. De mi a lelki vírusokat keressük, mert az Úr Jézus bűnbánatra indít ma is minket, már 2000 éve az emberiséget, és most nagyobb az érzéke arra, hogy ezt elfogadja. Mert azt mondják, hogy a zuhanó repülőben nincs ateista. Tegnap előtt mondtam, hogy ott abba az olasz kórházba is hány ateista tért meg, és imádkozik, nem szégyelli bevallani, hogy szörnyen vétkezett, amikor tagadta az élő Istenét. Tehát mi az a gyógyszer? El kell hinni, hogy az Isten szeret. Hogyan gyógyította meg a halálos méregtől Mózes szörnyű bűnben lévő hívők híveit, népének tagjait? Föl kellett nézni egy fára fölszögezett kígyóra, aki hittel fölnézett rá, hogy Mózes a fára szögezte, tehát legyőzte. Akkor ennek a utálatos kígyónak az életveszélyes mérgétől meg fogunk szabadulni. És így lett. Jézus mit is mondott? Engem is úgy fognak majd fölemelni, s a fára fölszögezni, mint azt a kígyót Mózes tette. És mindaz, aki hittel néz föl erre, a keresztre feszítetre, szögezetre, az meg fog szabadulni. Ama kígyónak, ama paradicsombéli kígyónak a halálos mérgétől is. Gondoljátok csak tovább. Mi térjünk vissza még erre a témánkra. Akármilyen szomorú is vagy a másik öröme láttán, kicsit is, rögtön ismert fel, hogy ez az irigység ördöge. Az próbál téged újra és újra lehúzni, visszahúzni, megbénítani, hogy ne tudjad követni az Úr Jézust, hogy ne tudjál az Istennel kapcsolatot tartani, hogy elrontsa a jó kapcsolataidat az emberekkel. Ez sokkal veszélyesebb vírus, mint amik itt a testünkre pályáznak, és a testi egészségünket próbálják elrontani. Tehát, kedves testvérek, fontos, hogy fölismerjük mi is, mert ha nem állítjuk meg, akkor ez szörnyen elterjed az egész szívünkbe, lelkünkbe, kapcsolatainkba, családjainkba, az egész világon, és gyilkossá válik. Emlékeztek, hogy mondta István atya, hogy 40 millió magzatot öltek meg a tavalyi évben, és ki tudja az idén is mennyit. Hát ezeknek a vére, mint az ártatlan Ábelé, fölkiáltott a mennybe, és még hány ártatlan, éhező gyermek halt meg, nem csak Afrikában. Ezeknek a fájdalma fölkiáltott az égbe, hiszen vannak, akik nem csak dőzsöltek a javakba, dőzsölnek most is, hanem ezzel, abból a közös tálból elveszik tőlük még azt a minimális ételt is. Nagyon fontos tehát látni, hogy ez elvezet a gyilkolásig, a világ kipusztításáig. Isten tudja, hogy milyen a kapcsolat e kettő között, de még 30-40 éve sokszor olvastam arról, hogy nagyon nagy veszély leselkedik a földre, túl sokan lesznek az emberek a földön, ezzel nem valamit tenni kell. József és testvéreit ne felejtsem még elmondani nektek. Miért utálták meg azt a legkisebb testvért, Józsefet? És ez a utálat, ez a félelmetes, negatív érzület feléje, ez már életveszélyes számukra. Hiszen ők utálták azt a kegyelmet, azt az Istentől kapott talentumot, amit ő kapott. Azokat a karizmákat, amit Istentől kapott. És az irigység ördöge elkezd dolgozni egyikben, másikban, és a mindegyik testvér arra az elhatározásra jut, hogy ezt a kellemetlen embert ki kell végezni. Emlékeztek Benedek pápa szeretet definíciójára? Az a szeretet, hogy örülök, hogy létezel, hogy vagy. És mi az utálat és a gyűlölet? Örülnék, ha nem volnál. Az irigység erre vezeti az embert. Ha ezt csak egy kis mértékben is észreveszed magadban, tagadd meg gyorsan, és kérd az Úristen szabadítását ettől. Erre nem kell, hogy úgy mondjam, gyónás és feloldozás, mert ez a bűn gyökér önmagában nem bűn. s a reakcióit sem biztos, hogy bűnök, mert nem tudva és nem akarva jöttek ki belőled. De látod, hogy mennyi szenvedést okozol másnak, és persze magadnak is. Nagyon fontos, hogy jó hiszemű légy a felebarátod felé. A jót higgyed inkább, a jót tételezzed fel róla, és ne a rosszat. Ha elindul valamilyen esemény sorozat, akkor merjél hinni abban, hogy ez jóra fordulhat. És ezért imádkozol. És az imádság, a közben járó imádság, az nagy erőket hoz le az Úristentől feléje. Akár egy ember, különösen ha többen imádkoznak érte. A liturgiánkban talán nem olyan gyakran, mint a keleti pravoszláv görögkatolikus liturgiában mindig imádkoznak a gazdagokért, a vezetőkért. Nekünk is imádkozni kell a világ bajaiért, felelős gazdagokért, vezetőkért, hogy térjenek észhez, térjenek meg. És az a szörnyű szociális igazságtalanság, ami van a világban, az álljon meg, és ne nyíljon tovább az olló, hanem csökkenjen a különbség, ahogy azt Mózes által kérte az Úristen, hogy legyen egyenlő. Minden 50. évben újra kellett osztani a földeket, újra kellett osztani a vagyont. Lehet, hogy most ez a kegyelmi esztendő következik. Az Úristen mindenkit, különösen a híveit szólítja föl bűnbánatra, mert rajtunk keresztül, rajtatok keresztül meghallgatja, ahogy hallottátok az olvasmányban is, Mózes és az ártatlan emberek imáit az Úristen. Ahogy a múltkor hallottuk, Dániel társainak az imáit a nagy szenvedésben, a tűzkemencében. Az ő imájukra a gyilkos ellenség is megtért. Hogyan lehet tehát gyógyítani? Ez nagyon fontos, hiszen ma is, ha fogják találni ezt, azt, amazt a gyógyszert, akkor ne adj Isten, hogy fölvásárolják egyesek, ahogy ezt teszik már a maszkokkal. Ez szörnyű dolog, és utána 10-szer annyiért, és minél nagyobb lesz a baj, annál drágábban fogják árusítani. Úgy örülök, hogy egyre többen varják már ezeket a maszkokat, mert a legegyszerűbb maszk is nagyon sokat ér, mondta egy okos orvos, és ezt terjesztik most már. Mi tehát az orvosság? Az, hogy próbáld ennek a negatív indulatnak az ellentetjét, a negatívnak a pozitív párját keresni. A jó hiszeműség, a jó akarat, a jó szándék, az, hogy segíteni akarok a másiknak. Örülök az ő sikerének, sikerüljön neki még inkább. És az Úristen kegyelme segítse őt tovább. És meg fogod látni az irítség ördöge, szomorúan el fog távozni belőled, mint az az irigy kutya. Fontos megint nagyon sokszor, ha magamnak, nektek hangoztatom, hogy az Úristen szeret, mindenkit szeret, és ő ingyenesen szeret. Nem kell ezért fizetni, nem azért fog szeretni, mert többet imádkozol, többet böjtölsz, vagy több jót teszel. Ez nagyon nagy csapda. Ezt is hallottuk a múltkor az evangéliumban. Az elől nagyokat, mások előtt színlelt imádkozó és hátul megbújó, őszinte bűnbánatot tartó ember között. Tehát az Isten szeret téged, feltétel nélkül szeret, ingyenesen szeret, és ez legyen elég neked. Ha még azt gondolnád, ha még igaz is volna, hogy senki nem szeret, ami különben biztos, hogy nem igaz, akkor is az Isten szeret, és az neked bőven elég lesz. Minden ellenkező gondolatot taszíts el magadtól, tagad meg, és hallgasd az apostol szavát, aki azt mondja, örvendezzetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Tehát ez a szolidáris együttérzés nagyon fontos. Kedves testvérek, igyekezzünk tehát figyelni a szívünkben élő lélekre, mert ő nem fogja engedni, ha mi vele egyesülünk, nem fogja engedni, hogy az irigység ördöge az ő hálójába kötözzön, az ő hatalmába ejtsen minket. Amen.
Majnek Antal nyugalmazott püspökatya nagybőjti lelki gyakorlatának első részét hallhatták.
Mária Rádió.
Magdi vagyok, egy 12 unokás nagymama, Duna Bogdányból. Amit el szeretnék mondani, hogy nagyon fontosak a Mária Rádióban, és szívből örülök neki, hogy sokféle tanúságtétel mellett mindannyiunkat eligazító vagy megerősítő ilyen tanúságtételek is elhangzanak. Én magam ott voltam a Mária Rádió születésénél. Már előtte hallottam róla sokat, és szívből örültem neki, hogy elindult, és azóta is igyekszem az imádságaimmal elsősorban, amit lehet anyagilag is támogatni, hogy megmaradjon, mert ahogy hallottam most is, hogy nem csak katolikusok, hanem sokféle keresztény hitű ember is hallgatja, és bízom benne, hogy mások is, akik a Mária Rádió által is békét találhatnak a lelkükbe. Amikor csak lehet, szól a Mária Rádió. Nyugdíjas hitoktatóként is még mindig megerősítenek engem azok a hittanúrák, amelyeket akár Erdélyből mond egy-egy atya, akár az ország másik részéről, vagy amelyek rendszeresen elhangzanak, mindig megerősítenek és fölfrissítik az ismereteimet, és elmélyítik a hitemet is. Ezt nagyon köszönöm. A tanúságtételeket is szeretem. Azt is mondhatnám, hogy nincs olyan műsor, amit nem hallgatnék szívesen. Az imádkozásokba is lehetőség szerint bekapcsolódom, és azt külön köszönöm, hogy adventi vagy nagybőjti időszakban odafigyelnek arra, hogy milyen zenéket hallhatunk. Én azt gondolom, ez is nagyon fontos.
A Szűzanya Rádiója mindenkinek ad valamit. Ha az ön életében is fontos szerepet játszik a Mária Rádió, akkor kérjük, ha teheti, támogassa ön is működésünket. Adományát elküldheti banki átutalással, csekken, vagy adományvonalunk felhívásával, de akár személyesen is behozhatja a Mária Rádió szerkesztőségébe. Részletek a Mária Rádió ingyenes magazinjában és honlapunk támogatás menüpontjában találhatók. Hálás szívvel köszönjük segítségét!
Messzáj Terézia vagyok, a Mária Rádió futár és promóciós önkéntese. 12 éve teljesítek szolgálatot futárként Duna Bogdányban, kettő segítőtársammal, akik szintén hónapról hónapra lelkesen végzik ezt a feladatot. Az motivált, hogy havonta eljuttathatom a magazint a kedves híveknek. Vannak, akik már nem tudnak gyakran elmenni a templomba szentmisére, vagy akik ágyban fekvő betegek, így a Mária Rádió az ételen keresztül beköltözik az otthonukba, és be tudnak kapcsolódni a rózsafüzér imádságokba, szentmise közvetítésekbe. A Mária Rádió hangja közelebb viszi az embereket a jó Istenhez és a Szűzanyához. 2 éve a promóciós csoportnak is tagja vagyok. Több éve a Szent István ünnepen is önkénteskedek. Az eukarisztikus kongresszuson a Mária Rádió önkénteseként teljesítettem szolgálatot, ami számomra egy életre szóló, lélekemelő élmény marad. Hálás vagyok a Jóistennek és a Szűzanyának, hogy a Mária Rádió önkéntese lehetek, mert itt szeretettel segíthetek másoknak. Most azokhoz szólok, akik késztetést éreznek magukban, hogy a Mária Rádió önkéntesei legyenek. Bátran biztatom őket.